Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma héber naptár szerint 5775 Hesván hó 8-a, a polgári naptár szerint 2014. október 31-e péntek van, 21 óra 45 perc, köszöntjük hallgatóinkat, Csabát Csalom. Mai műsorunkban folytatjuk az egy héttel ezelőtt megkezdett hosszabb felvételről sugárzott riport visszaemlékezést, melyet a néhai Jákob Golánnal, adásunk elemzőjével, politikai kommentátorával vettünk fel annak idején az 1956-os forradalomban való részvételéről visszaemlékezésként. Halála előtt nem sokkal megjelent egy gyűjtemény, mert hogy Jákob Golán nem csak politikai kommentátor és újságíró volt, hanem, mint később kiderült számunkra, költő és novellaíró is. A kötetnek a címe Találkozás. Próza és sír és versek 1947 és 68 között. Azt írja itt a könyv egyik első fejezeteiben az alkotás éveiről, hogy 1955 és 56 között 18-19 éves vagyok. Ezekben az években egy politikai és társadalmi nyugtalanság kezdett ébredni Magyarországon, amely végül is az 1956. október 23-ai forradalomhoz vezetett. Én egy olyan betegségből épültem fel, amely elválasztott engem a természetes környezetemtől. Visszatértem ekkora a munkahelyemre, egy nagy elektromos gyárban, és az érzelmi örvények közepette, amelyek az időszak nehézségei váltottak ki, ismét elkezdett felmerülni bennem az alkotókészség. Ekkor már írtam 13 verset, 2 novellát, egy színdarab fő vonalait is papírra vetettem, interjúk és cikkeim jelentek meg. Interjúk és kiadványok szintén a munkahelyemen egy 5000 munkást foglalkoztató gyárban, a heti Turbó újságban írja visszaemlékezésében Jákob Golán. 1956. november 25-e óta, amely Budapestről való gyors elmenekülésen pontos dátuma, édesanyám őrizetében maradtak ezek a megsárgult papír kötegek, aki egy részüket összetekert sportújságok közé rejtve utánam küldte Izraelbe az 50-es, 60-as években. A fennmaradó részt pedig elhozta nekem Jeruzsálembe, Genován, Ausztrálián keresztül, amikor ő maga is ide érkezett, és ezek a papírok valahogy feledésbe mentek. De alkotási hajlamomat nem vesztettem el az évek során. Kerestem a lehetőségeket ismét felvenni a kapcsolatot az írás élményével az izraeli valóságban is. Részt vettem egy irodalmi szakkörben, az Éked keretében, Tel Avivban, majd Haim HaZazról elnevezett írók házában Jeruzsálemben. Ott sikerült megtalálnom annak a csodás szikrának egy részét, amely bennem égett még Budapesten. Nagyon fontos nekem, hogy megosszam ezt nejemmel, lányommal, valamint veletek is, kedves további családtagjaim és barátaim, saját újra találkozásom élményét. Meghívlak benneteket, hogy utazzatok vissza velem az időben, és éljétek át velem együtt nehéz és fájdalmas pillanatokat a kellemes jó pillanatok mellett. voltak-e antiszemita tünetei a forradalomnak?
Déri, Zelk, Háj Gyula, Tardos Tibor, hosszú-hosszú sor, itt van előttem a irodalmi újság 1953-as száma, ahol ez a hosszú lista van, akik merészen merészeltek az írók szövetségének párt szervezetéhez fordulni, hogy hát bizony liberálisnak kéne lenni, és ilyen Rákosék válasza, elhajló elvtársak, mint Acél elvtárs és Mérai elvtárs, megint két zsidó. És itt idézem Moldova György, tudom, hogy őt ma nem szeretik Magyarországon, de ő egy nagy író, egy nagy alkotó, és a holokausztnak egy kitűnő bizonyítója, aki kőbánya külvárosaitól a legszerényebb hangon írja. És megemlít az önéletrajzában, utolsó Töltény című, könyvében, hogy egyik letartóztatottak, az említettek írók, és akkor az ávón, a kihallgatáson, a forradalom levelés után, de kérem, ez népi felkelés volt. Nem ellenforradalom. És az ávós azt válaszolja, viszont nem tudom, hogy nem volt a zsidó az ávós. Ez nem népfelkelés volt, ez zsidó felkelés volt, és rájuk mutatott erre a négyre. Szóval ez később sajnos nem tudta ellensúlyozni azt a stigmát, hogy zsidók, ávó zsidók. Ezek a nagyszerű merész írók és költők, akik valóban annyit tettek az akkori körülmények között, és utána aztán le is ülték a maguk büntetését, Acél és Mérai megszöktek, ez más. Úgyhogy ez sokszorosan fáj visszagondolni arra, hogy ha sortűz lett volna, együtt kaptuk volna, mindannyian. Ha ott maradunk és letartóztatnak, együtt jött volna a megtorlás. A szökés folyamán együtt mentünk vál mellett, a ufória a következő tüntetéseken, felvonuláson, zászlókkal. Ez mind vál mellett nem volt, ez a kérdés nem merült fel. Én nem mondanám azt, hogy a forradalom antiszemita volt. Nem. De abban a pillanatban, hogy túl voltunk a vasfüggönyön, akkor a menekült táborokban igenis voltak ilyen tünetek, és sajnos nekem megmaradt ez a kellemetlen élmény. Hozzáteszem azt nyíltan és férfiasan, hogy az ottani pogromkísérlet, amire az utolsó pillanatban az olasz rendőrség és a Vöröskereszt segítségével menekültünk meg, szószoros értelmében már rúgdosták, ütötték a mentőautót, a magyar menekültek, bizony akkor döntöttünk el még két zsidó barátommal, akivel együtt szöktünk, hogy nem az Ausztráliában élő nővéremhez vándorolunk ki, hanem ha már zsidó kérdés van itt is, akkor legyenek a görögök a Görögországban, a japánok a Japánországban, a zsidók pedig a zsidók országában. És így vagyok itt 50 éve. Hála Istennek, lelkileg hovatartozás érzést tudok. Azzal együtt ez az óriási élmény, 100 000 emberrel kiszabadultan ott lenni 19 évesen, és lelkesedni, ennyi, amit én nem tudok, és nem is akarok letagadni.
Tehát mi történt a lelkesedés az eufórikus állapot után? Mikor következett be az a bizonyos töréspont?
Az egy hosszasabb folyamat volt az a pont, mert jöttek ezzel a diktatórikus, kemény és kegyetlen rendszerrel szemben, jött a forradalomnak még egy eseménye, még egy ledöntötték a Sztálin szobrot. Ki mert volna ilyesmire gondolni? Úgy mondanám, hogy valamikor történelmi folyamatok, impériumok elsüllyedése, totalitáris rendszerekre, az hosszas történelmi folyamat volt, és általában nagy-nagy áldozatokat követelő történelmi megrázkódtatás. Itt szinte órák alatt, napról napra mentek ezek az óriási változások. Hát voltak olyanok, például, hogy jönnek vidékről a teherautók vagy lovasszekrek, és hozzák az élelmet. Vagy voltak olyanok, hogy a szovjet követség elé mennek az emberek, és mondják ruszki damoj, ruszkik haza. Többé-kevéssé a november 4-i bevonulásig, mert akkor voltak a munkástanácsok, kezdjük meg a termelést, kezdjük meg az újjáépítést. Az érzés az volt, hogy igenis megindul valami pozitív, és nem megy tovább, nem jobb oldalra, nem fasizmus felé, nem ide, nem oda, hanem normális, több pártrendszerre alapuló munkás tanácsok és felnőtt nemzethez méltó államépítés lesz spontán államokból. Ez egy történelmit én szeretnék hozzátenni, amit megírtam az 56-os kutatóintézetnek, sajnos még válaszra sem méltottak. A szovjetek minden nemzetközi kartában tiltott robbanófejű golyókat használtak. Például Nagykörútra, minden Nagykörútra merőleges utcát ilyen sortűzzel lőttek végig. Ezek a robbanófejű golyók a köveket vagy az aszfaltot érve ismét felrobbantak. A hangjuk is borzalmas hatást tett, a pusztításról nem beszélve. Ez egy olyan, akkor az óvóhelyeken ültünk, ez egy olyan érzés volt, az erő beszél a 20. század második felében, a fegyverek beszélnek, és úgy látszik, azok győznek. Akkor aztán határoztuk el, hogy megszökünk, mert ez egy olyan mértékben a csalódás, a kiábrándulás, a félelem, és az, hogy ez pedig elveszett, ezek megindult, szépen megindult valami, ezt eltiporták, ennek nem volt semmi értelme ott maradni tovább.
Mikor? Tehát elhatározták még november 4-én is?
Nem, akkor még reméltük. Talán valami kibontakozás, valami tárgyalás, valami. És azután már megijedtünk, hogy jaj, sikerül-e még átmenni. Én egy meglehetősen asszimiláns pesti fiú voltam én a zsidóságom felé. A cionista mozgalmakban kezdtem a háborút, a felszabadulás után. De aztán úgy asszimilálódni próbáltam. És egyszer eszünkbe jutott, hogy van egy Izrael nevű állam, és a Gorki fasorban, úgy hívták a fasorban, van egy követség is. És bementünk, és tanácsot kértünk, és hát ők nem avatkozhattak bele, de kaptunk egy olyan gyengéd célzásokat. November 23-án indultunk el egy állami teherautót kölcsön kérve, ellopva. Azon voltunk 11 néhány tagú csoport, nem csak zsidók, volt jó barátok. Ennek még lesz folytatása a történelem során. November 25-én, léptük át az osztrák határt, és a mögöttünk jövő csoport, ott már lőtték, szóval a sortüzet mi már hallottuk. És ez is egy olyan élmény, hogy a vasfüggönyt átlépni, hóborított a erdőbe, ahol tudtuk, hogy három irányba visszafelé visz az út, a sortűz irányába. És nincsenek lábnyomok, nincs kocsikerekek nyoma, sehol semmi. Úgyhogy kettesével előre osontunk ez a kettő, az a kettő, amíg csak megtaláltunk egy fán egy táblát, egy betűkkel, nicht verboten, nem dohányozni. És akkor levetettük magunkat a hóba, hangsúlyozom többes számban, mert ugyanazok, akikkel együtt szöktünk, együtt jöttünk, együtt voltunk az életveszélyben, a menekült táboron belül aztán ezek voltak azok, akik fenték a kést, a szószoros értelemben zsidók reggeli, nincs ávó reggelre, itt csak magyarok és olaszok lesznek, és két magyar lányt, faj magyar lányt is megerőszakoltak és lekopasztottak azért, mert olasz fiúkkal jártak, olasz fiúkkal, nem lehetett japán, vagy holland, vagy faj magyar fiúkkal, valakivel barátkozni, valakivel beszélni, valakik, akik adtak nekünk egy sapkát, vagy egy kesztyűt, mert az sem volt. És így a faj tisztaságát kezdték megvédeni az első 1000 liretta után, amit alkoholra költöttek el, nem függére, vagy banánra, vagy kesztyűre, vagy sapkára. Ezt a légkört éltük át a menekült táborba. Ez nem csak az életveszély volt, és tudom, hogy ez banálisan hangzik, mert nincs nagyobb dolog, mint az élet. Különösen egy holokausztól élő fiú, aki a pesti gettóban voltam, hanem ekkora csalódás. Hát együtt jöttünk, együtt csináltuk, együtt volt a felkelés. És minden út Rómába vezet, szittya magyarnak kell lenni ahhoz, hogy az embert ne kopasszák le, vagy ne lincseljék meg. Nagy csalódás volt ilyen szempontból.
שמיים ריקים נשען על מי